Drága testvéreim, jó újra látni benneteket. Mostanában nagyon sokat gondolkodom azon, amit Ellen White a Tapasztalatok és Látomások című könyvben ír, hogy amikor Isten népe megrostáltatik, akkor a hűségesek céljukat magasra emelik. Valaki be tudná fejezni a mondatot?
Hogyan is a teljes igazságot hirdetik.
És a teljes igazságot hirdetik. Ez úgy melbe vág engem. És akkor ma... Ma... Nem hirdetjük a teljes igazságot? Ellen White azt mondja, hogy azokat az igazságokat, amelyeket buzgó kutatás, imádság, éjszakai virrasztás által ismertek fel a mi úttörőink, és a Szentlélek rányomta a hitelesség pecsétjét a látomások által, ezek nagy részt kikoptak közülünk. Újra fel kell fedeznünk ezeket az igazságokat, és a régi frissességgel képviselnünk kell a világ felé. Mit jelent ez? Sátán mesteri módon törekszik arra, hogy szétválaszthatatlan, együtt értelmezett igazságokat szétválasszon. Szeretném, ha ma délelőtt három dolgot végig gondolnánk. Sátán gyűlöli Isten törvényét, igaz?
Igen.
Gyűlöli a végtelenségig. És az egész emberi történelem során arra törekedett, hogy az embereket rávegye a törvény iránti ellenszenvre. Ellenszenves a törvény. Ellenszenves. És azt mondják, hogy az evangélium a fontos. Isten legnagyobb, egyik legnagyobb kegyelmi ajándéka, hogy a proféciák által előre megmondja, amit ő tenni fog. Semmit sem cselekszik az Úr, az én Uram, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Milyen isteni közelséget feltételez ez? Isten közel akar jönni az emberekhez, elhív profétákat, hogy azokat a dolgokat, amelyeket ő kijelent, az az emberek számára világos legyen. A proféta azt mondja, hogy a sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Ugye? De Isten népén az Úr dicsősége feltámad. Mi által? Proféciák által. Abból árad a fény. És Sátán gyűlöli, hogy Isten ítéletet tart. Ő felette is, az elbukott angyalok felett is, és az emberek felett is, akiket ő rávett az Isten elleni lázadásra. És ezért az ítéletet és az evangéliumot szétválasztja. És elhiteti az emberekkel, hogy Isten az ítéletet elvégezte a kereszten, és az embert nem fogja elítélni. Mert az evangélium győzelmes. Olyan különös az én számomra, hogy Sátán próbálja az evangéliumot kijátszani a kapcsolódó igazságokkal szemben. És létrehoz egy más evangéliumot, amiről Pál apostol a Galáciai levélben beszél, nem? Ne fogadjátok el azt a mást, amit emberek hirdetnek, amely ellenkezik azzal az evangéliummal, amit Isten általunk közölt. Hát egy kicsit vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket. Hogy is vagyunk ezzel kapcsolatban? Lapozzuk fel a 40. Zsoltárt, és a 40. Zsoltárban olvassuk el a 7. verstől a 9. versig. Azt olvassuk itt, véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél. Miért nem? Miért nem? Az áldozatok mit képviseltek? Mit képviseltek? Hogy tudjuk most mi a mi korunkban ezt megnevezni igazából? Az áldozatok a hitáltali megigazulás üzenetét képviselték, nem? Hogy kellett az áldozatot bemutatni? A bűnös rátette az áldozat fejére a kezét, és megvallotta az ő bűneit. És a vér, amit felfogott a pap, és bemutatta, a bűnöst megerősítette abban, hogy bűnei megbocsájtottak, és Isten igazságot tulajdonít az ő számára. Mi a hitáltali megigazolás üzenete? A megbocsájtásnak az üzenete, nem? Isten megbocsájtja a megvallott bűnöket, és Krisztus igazságát tulajdonítja a mi számunkra. Ez az evangélium lényege, nem? Áthágtuk a törvényt, de ha beismerjük, Krisztus vére által fel vagyunk mentve, és az ő igazsága a miénk. Csodálatos. És azt mondja, hogy Isten nem kedvelte ezeket az áldozatokat. Miért nem? Miért nem? Hogyan változtatták ezt a zsidók, ezt a szertartást? Úgy gondolták, nagyon különös, hogyha a hegyi beszédnek az elemzését elolvassuk, a gondolatok Krisztus hegyi beszédéről, Ellen White azt mondja, a zsidók úgy gondolták, hogy saját erejükből elérhetik a tökéletességet. Ezt nevezi a Biblia perfekcionizmusnak. Ma, ha a megszentelt életről beszélsz, akkor könnyen rád süthetik, hogy perfekcionista vagy. De nem ez a perfekcionizmus. A perfekcionizmus az, ha úgy gondolod, hogy saját erődből képes vagy elérni a tökéletességet, amire sohasem vagy képes. A zsidók, főleg a farizeusok mégis így gondolták, áldozatok, törvények és szabályok által élhetsz egy tökéletes életet. Soha nem vagy erre képes. De Krisztusban igen. Krisztusban élhetsz egy tökéletes életet. Mert isteni természet részesévé válhatsz, nem? Ha bűneid megbocsájtatnak, és Krisztus igazsága tulajdonítatik neked, és Krisztus a szívedbe helyet foglal, általa élhetsz egy megszentelt életet. És akkor azt mondja Jézus, füleimet felnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, ime jövök, a könyvtekesben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Milyen különös az én számomra, olyan kedvesek ezek a szavak. És ahogyan én figyelem az egyház történelmet, Sátán óriási erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a törvényt kivegyék az emberek Krisztus kebléből, nem? Kivegyék. De a kettőnek együtt van értelme. Az evangélium a törvény illatos virága, azt mondja Ellen White. A törvény a gyökér, az evangélium pedig a megvalósult, csodálatos lehetőség. Azt mondja az Úr Jézus, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem. És mit próbál elhitetni Sátán az emberekkel, hogy Krisztus ereje által ők is teljesíthetik Isten törvényét, engedelmeskedhetnek örömmel. Nem. Az ember erre képtelen. Én képtelen vagyok. És ha azt mondod, hogy Krisztusban képes vagy, akkor perfekcionista vagy. De a Biblia azt mondja, hogy nem. Ez a természetes folyamatnak az eredménye. Ha Krisztus a szívemben van, akkor szeretni fogom az Isten törvényét. Miért? Mert Isten törvénye Isten jellemének a leírata, nem? Az ő jellemének a leírata. Ha szereted Istent, szereted az ő törvényét. Jézus azt mondja az evangéliumban, akik engem szeretnek, azok az én parancsolataimat megtartják. Azok a szívükbe fogadják az Isten jellemét tükröző törvényt. Nem lehet a kettőt szétválasztani, az evangéliumot és a törvényt. Jézus azért jött erre a földre, hogy ezt a jó hírt megossza velünk, és bemutassa az életében, hogyan lehet Isten törvénye szerint élni, hogyan lehet engedelmeskedni, hogy az engedelmesség nem nyűg, hanem öröm. A Krisztusban elrejtett élet az nem gyötrelem, hanem örömteli élet. Mert az engedelmes élet, amit Krisztusban élünk. És ezt Jézus azt mondja, ez nekem öröm, hogy teljesítsem a te akaratodat, ez kedvelés nekem, ez öröm az én számomra. És ez olyan csodálatos nekem, ahogyan ez a két dolog összekapcsolódik, és valósággá válik. Valósággá. Törvény nélkül nincs evangélium. Mert az evangélium mit jelent? Az evangélium az, hogy Krisztus elfogad engem. Isten elfogad engem Krisztusban. Az én törvényszegésemet, az én bűneimet Isten elrendezi Krisztusban, és felszabadít engem. Ha nincs törvényszegés, akkor miért lenne szükség a felmentésre, nem? Ha nincsen ítélet, akkor nem kell kegyelem, nem? A kegyelem azok számára fontos, akiket a törvény elítél. Létezik olyan ember a Földön, akit az Isten törvénye nem sorol a bűnösök közé? Nincsen olyan ember. A kegyelemben részesültek, mind törvényszegők. Ez a jó hír a bűnös ember számára, hogy van felmentés. Van kegyelem Krisztusban. Ez a csodája, latos dolog. És ha azt nézik, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, ahogyan Ézsaiás mondja, de van világosság, igaz, a sötétségben. János olyan csodálatosan határozza meg Jézus eljövetelének a célját, hogy a világosság eljött volt már, de az emberek szeretik a világosságot? Inkább szeretik a sötétséget, és ezért a világosságot elvetik. Krisztus világosságot hozott a földre. Mi áraszt még világosságot? Mi?
Az ige.
Hogy fogalmazza meg Péter apostol ezt? Péter apostol második levele, első fejezet, 19. versében ezt olvassuk. Igen biztos nálunk a profétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad és hajnalcsillag kél fel a szívetekben. Amikor nappal van, akkor mi van? Világosság van, nem? A proféciák a nappalt árasztják az emberiségre, a világosságot. És ha ezt befogadod, akkor a hajnal csillag felkél a te szívedben. Mi a hajnal csillag? Vagy ki a hajnal csillag? Azt mondja az Úr Jézus János apostolnak, én vagyok a ma fényes és hajnali csillag. Én vagyok. A proféciákból Krisztus világossága árad. Örvend ennek, Sátán? Én emlékszem, a feleségem évfolyam társa is egy lelkészhez ment férhez. Egy református lelkészhez. És hát ugye barátság szövődött közöttünk, és egyszer eljöttek hozzánk. És a mi szobánkban általában egy-két biblia mindig van. És egy reggel, amikor bementem az ő szobájukban, ahol megszálltak nálunk, látom, hogy az én antibarátom kezében van a Biblia, és Jelenések könyvénél van nyitva. És akkor mondom, hogy de örülök neki, hogy Jelenések könyvét olvasod. Hát szóval olvasom, és eszembe jut, hogy ti milyen bátrak vagytok. Azt mondjátok Jelenések könyvéről, hogy ti értitek. Pedig az egy titokzatos könyv. Mert csupa profécia, csupa jelkép, csupa ilyen, csupa olyan. Honnan van bennetek bátorsága ahhoz, hogy azt mondjátok, hogy ez ezt jelenti Jelenések könyvében, az meg azt jelenti Jelenések könyvében. Ez egy titkos könyv. Nem olyan régen hallottam az én barátomtól, Erdődi Pétertől, azt mondja, hogy Jelenések könyve a legcsodálatosabb és a legérthetőbb könyv. Csak ismerni kell az előtte lévő 65 könyvet. És minden világos Jelenések könyvében, nem? Minden világos. Isten kinyilatkoztatása. Isten világossága árad a bibliai proféciákból. Krisztusra vezet bennünket. Mit mond Pál apostol, a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk élet, nem? Krisztusra vezet a törvény, és a proféciák Krisztusra vezetnek. Krisztusra mutatnak, a hajnalcsillag jelenik meg a bibliai proféciákban, a világosság jelenik meg. Isten azt akarja, hogy ebben a világosságban éljünk. Milyen szomorú a menny, amikor azt látja, hogy az idők jelei egyre szaporodnak, és egyre inkább beteljesednek, és a Krisztus eljövetelébe vetett hit pedig egyre jobban gyengül. Azt mondja a Szemelvények első kötetében Ellen White. Ahogyan az idők jelei teljesednek, a Krisztusba vetett hit pedig gyengül. Miért? Mert Sátán elhiteti, hogy a proféciák és az evangélium összeegyeztethetetlen. A profécia félelmet kelt, az evangélium meg reménységet. De Jézus eljövetele az az igazi reménység, nem? Hogy eljön, és ahol ő van, mi is ott lehetünk. A harmadik gondolat, amivel szeretném, ha foglalkoznánk, és tovább gondolnánk azt, amit most hallunk. Az ítélet az valami félelmetes dolog, igaz? Attól függ valaki. Ez a lényeg. Attól függ. Hogyan látod az ítéletet? Ahogyan Sátán akarja láttatni veled? Vagy ahogyan Jézus végrehajtja ezt? Mit mond a Szentírás? Isten rendelt egy napot, amelyen megítéli a világot egy férfiú által. Milyen férfiú által? Az Isten fia által. Aki magára vette a mi emberi természetünket, megkísérthető emberi természetünket, és megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, De nem volt benne bűn. Sátán nem tudta rávenni a legnagyobb fondorlatossággal sem arra, hogy Jézus vétkezzen, csak akár gondolatban is. Ellen White azt mondja, hogy Sátánból a legnagyobb düh akkor tört elő, amikor bármennyire megalázta Jézust. Amennyire meg lehet alázni valakit, megalázta Jézust. És egy méltatlankodó gondolatot se tudott a fejéből elővarázsolni. Amikor mérhetetlenül szenvedett, amikor leköpdösték, megveszőzték, töviskoszorút tettek rá, és gyalázták olyan mértékben, amennyire embert lehet gyalázni. És Jézus mindezt türelemmel, szelídséggel és alázattal viselt. Egy rossz érzés nem volt benne. Az Úr Jézus, amikor előre tekintett az ő golgotai áldozatára, akkor azt mondja, hogy jön a világ fejedelme, de bennem nincsen semmije. Egy gondolat nem volt, amire Sátán hivatkozhatott volna. Ő fogja a te sorsodat megítélni. Ő, aki mindenekben megkísértetett, de nem vétkezett. Az Úr Jézus azt mondja, az Atya senkit nem ítél. Sátán mivel hiteti el az embereket, hogy Isten egy kényúr? Igaz? Aki semmit nem tesz az ő teremtményeiért. Mit mondott Sátán? A törvény meg kell szüntetni. Isten engedje meg az angyaloknak, hogy a saját ösztöneik alapján éljék az életüket és végezzék a szolgálatukat. Függesse fel a törvényt. Felfüggeszthető a törvény. A golgotai kereszt azt mondja, a törvény olyan szent, mint Isten. A törvény megsértéséért Isten maga vállalja a felelősséget. Magára vállalja. Sátán azt mondja, a proféciák riasztók, riasztó az emberek számára. Jézus azt mondja, a proféciák rólam beszélnek. Mikor a zsidókkal vitába száll, akkor azt mondja nekik, Mózes, én rólam írt. Én rólam. A proféciák rólam. A proféták rólam jövendőltek. Angyalok vágyakoznak abba beletekinteni, amit Isten kinyilatkoztatott a proféciák által. Isten ítélete szükségszerű. Elképzelhető, hogy Isten igazságos és szerető Isten ítélet nélkül. Nyilvánvalóvá válna az, hogy Isten milyen szerető és irgalmas Isten az ítélet nélkül. Amikor Sátán vádol és vádol és vádol, akkor Jézus felemeli az átszegezett kezeit, és azt mondja, igen, atyám, igen. Milyen csodálatos, ahogyan Dániel könyve feltárja az ítéletet, hogy ítélők ülnek le, és könyvet nyitatnak meg. Hogy látjuk mi ezeket a könyveket? Kik írják ezeket a könyveket? Az angyalok, nem? Az angyalok. Az angyalok tanúi annak, amikor egy ember vétkezik. És megírják a könyvbe. Csak a bűnnek a tényét rögzítik? Én nem, hiszen az angyalok odaírják azt is, ahogyan te a jó cselekedetedhez és a vétkeidhez viszonyulsz. Leírják azt is, hogy igen, ilyen bűnt követett el. De odaírják azt is, hogy megbánta, vagy nem bánta meg. Amikor jót teszel, az angyalok följegyzik, de odaírják azt is, hogy mindez büszkévé tesz, vagy a szívedben lévő Krisztus szeretetével és alázatosságával cselekedted-e. És ez is kiderül az ítéletben, hogy mindezek a dolgok hogyan vannak. Az ítéletet Isten egészen a fiúra bízta. Ha valaki úgy szeret téged, hogy az életét adja, érted, akkor félned kell attól, amikor az ítéletet kimondja fölötted? Félned kell? Ha valaki így szeret téged, hogy a bűneidért az életét adta, és ha te belátod, hogy bűnt követtél el, és megvallod, van oka félelemre? A Biblia azt mondja, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta ember kezdett lenni a Földön. Mi teszi ezt az időszakot igazán nyomorúsággá? Nyomorúságossá. A szomorúság ideje mitől lesz rettenetes? Jákob éjszakája mitől rettenetes? Ez a kérdés gyötri őket. Megvallották minden bűnöket? Azt mondja Jeremiás könyve 50. fejezet 20. vers, és keresik majd Jákob bűnét, és nem találják. Miért? Mert megváltak, megbánták, és megbocsájtást nyertek, nem? És Isten a feledés tengerébe veti őket. Nem tudom, ismeritek-e ezt a könyvet, Robert Olson testvér írta, gyűjtötte össze ezt a könyvet, hogy imi hamar eljövök ezzel a címmel, adták ki. És idézi Ellen White-tól ezt a gondolatot, a 184. oldalon találtam meg, ahol azt mondja a profétaság lelke. Ha a nyomorúság idején Isten népének aggodalmaik és gyötrelmeik közben be nem vallott bűnök jutnának eszükbe, összeroskadnának. Kétségbeesésükben elveszítenék hitüket, és nem tudnának bizalommal szabadulásukért könyörögni Istenhez. Nagyon is tudatában vannak méltatlanságuknak, nincsenek elrejtett hibáik. Nem azt mondják, hogy nincsenek hibáik, hanem nincsenek elrejtett hibáik. És ez milyen óriási különbség, nem? Bűneik előttük mentek az ítéletre, Isten eltörölte bűneiket, és ők már nem emlékeznek rá. Nem jut eszükbe, mert bevallották, és bocsánatot nyertek a bűneikre. Milyen súlyos bűn a kis hitűség, kedveseim. Bocsánatot nyertek. Ha egy ítélet kimondja fölötted, hogy bűneidre bocsánatot nyertél, akkor ez félelmet keljeszt, vagy nyugalmat és békét. Nyugalmat és békét. Isten kimondja, hogy bűneidre bocsánatot nyertél. Szükség van egy ilyen ítéletre? Nélkülözhetetlen, nem? hogy bűneidre bocsánatot nyertél. Hogy kapcsolódik össze az ítélet és az evangélium? Nem csoda ez? Akarja Sátán, hogy ezt mi világosan lássuk?
Nem.
Egyáltalán nem. Sátán azt akarja, hogy gyötrődj a bűneid miatt. Isten pedig azt akarja, hogy ismerd be, vald meg, hogy bocsánatot nyerhess rá, és a szívedben Jézus békéje legyen. Azt mondja, az én békémet adom néktek. Nem úgy adom, ahogyan ez a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ez az evangélium, kedveseim. Ugye megbocsátjátok nekem, hogyha egy kicsit több időt veszek igénybe tőletek, mivel délután hát nem leszünk együtt. A zsidókhoz írt levélben Pál apostol egészen különleges módon, csak említeném a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, Pál apostol azt mondja, hogy minek utána, mondja a zsidóknak, minek utána megvilágosítottatok, van türelmetek elolvasni ezt? 32. versben azt mondja. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosítottatok, sok szenvedés teljes küzdelmet álltatok ki. Milyen küzdelmet kellett kiállniuk? Mi ez a küzdelem? Azt mondja a 35. versen, ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelyek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljö, és nem késik, az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Vagy hiszel, vagy meghátrálsz. Sohasem volt ennyire tényszerű a hívő élet, mint éppen a mi napjainkban, amikor az idők jeleit szemlélhetjük. Az igaz ember hitből él, és aki elveszti a hitét és meggyengül a hitben, az meghátrál. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, azt mondja a Szentírás, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Mert aki eljövendő, eljön. És mielőtt Jézus eljön, milyen munkát kell elvégezni? Malakiás könyve 3. fejezet 1. verse mit mond? Milyen szolgálatot teljesített keresztelő János? Milyen szolgálatot kell teljesíteni a hetednapi adventista egyháznak? Ugyanezt, nem? Útkészítő. Miből állt keresztelő János útkészítője? Milyen üzenet készítette el Jézus eljövetelét? Mire hívta fel keresztelő János a nép figyelmét? Hogy aki eljövendő, eljöhessen. Érjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Ez volt az egyik felhívás, igaz? És mi volt a másik? Egészen a homályban maradt volna keresztelő János munkája, és nem gyakorolhatta volna a Jordán vizében a bűnbánat kerességét, ha másik üzenet nem hangzott volna el. Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez volt keresztelő János útkészítő üzenete. Ha a hetednapi adventista egyház útkészítő egyház, akkor milyen üzenet van rábízva? Milyen üzenet van rábízva? Térjetek meg! Mert elközelgett az Isten országa, nem? A Laodicea üzenetnek mi a lényege? térjetek meg. A hármas angyali üzenetnek mi a lényege? Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, vagyis térjetek meg. Miért? Miért? Hogy van erre lehetőség? Mert Istennek a ma báránya elveszi még mindig a világ bűneit. Mert az ő átszegezett kezei még fel vannak emelve. Még ott könyörög az Atya előtt. Kíméld a bűnöst. Bocsáss meg neki. Igaz? Milyen fontos a szentély tanának az üzenete. Hogy Krisztus kezei fel vannak emelve, és könyörög, Atyám, kíméld a bűnöst, kíméld, bocsáss meg neki. Én úgy gondolom, hogy ez rendkívüli jelentőséggel bír. Minden üzenet, minden korban a hit általi megigazulás üzenetét képviselte. Amikor az első áldozatot bemutatta Jézus, az Édenkerten kívül, milyen üzenetet hordozott az első áldozat? A hit általi megigazulás üzenetét. Hogy Sátán kimutassa az ő gyűlöletét ez ellen, az üzenet ellen, amit ez az áldozat hordozott. Mire vette rá Kaint? Hogy tagadja meg a hit általi megigazulás üzenetét. Nem kell a bűnt bevallani, nem kell a helyettes áldozat, nem kell a kezes. Te magad, ez a perfekcionizmus. Te magad odaállhatsz Isten elé kezed munkájával, és Isten el kell, hogy fogadjon téged. Azt, amit a saját kezeddel teszel, el kell fogadja Isten. Nem? Ezt gyakorolták a pátriárkák. Ez volt Ábrahám hite, nem? Mit mond róla Pál apostol? Hit pedig Ábrahám Istennek, és elvitte a fiát Mória hegyére, hogy megáldozza. És Isten tulajdonította néki igazságot. Ez volt Izrael vallásának az alapja. Vigyék az áldozatot, vallják meg bűneiket, és övék lesz a megigazulás igazsága. Mivé tette Sátán ezeket a szolgálatokat? Isten azt mondja, jaj, belefáradtam már. Abba az öndicsőítésben, ahogyan az áldozatokat hozzátok, ahogyan a kosok kövérjét hozzátok, ahogyan a vér patakokban folyik, belefáradtam mindezt a ti önző szívetektől indítatva végzitek. Ez a perfekcionizmus. Amikor majd én első követője Káin volt a perfekcionizmusnak. És Izrael a farizeizmus nem más, mint a perfekcionizmus. Én képes vagyok Isten előtt megállni. Ha Ábrahám fia vagyok, a dolog rendben van. Milyen forradalmat idézett elő a hit általi megigazolás üzenete az apostoli korban. Olvasd el a római levelet. Minden felborított. Mindent. Mindent. Ahogyan Pál apostol leírja az ő kortársait, és önmagát is kárhoztatja, hogy én milyen ostoba voltam, hogy rajongtam az én atyáim hagyományaért. Mindez semmit nem ér. Ami rajtam segít, az, hogy Isten odaadta az ő fiát. ő általa igazságom lehet. Igaz lehetek az Isten előtt. Amikor kikopott a kereszténységből a hit általi megigazulásnak a gondolata, a gondolkodásból kikopott, mi következett? Ha igazán megvizsgáljátok, a kereszténység befogadta a farizeizmusnak az üzenetét és képletét. Amikor emberi rendelések, emberi hagyományok kerültek Krisztus helyére. Ez a farizeizmus. És amikor a reformáció újra felfedezte a hit általi megigazulás üzenetét, forradalmasította a vallásos életet, rendkívüli helyzetek. És amikor a protestantizmus közül kikopott a hit általi megigazulás üzenete, mi lett a protestantizmussal? Szépen, lassan, de folyamatosan visszazuhan oda, ahonnan eljött, nem? Visszazuhan oda, ahonnan eljött. Hát félelemmel említem a továbbiakat. 1888. Milyen állapotban találta a hetednapi adventistákat? Ellen White azt mondja, védelmeztük és hirdettük a törvényt, olyannyira, hogy kiszáradtunk, mint Gilboa hegyei. Törvény és az evangélium, ha szétválik, sivárság követi, nem? Sivárság. És Isten elhívta Jones és Wagoner testvéreket, mintha valami frissítő üzenet érte volna az egész egyházat. És ha Selective Messages, de a szemelvények első kötetét elolvassátok, testvérek. Ha 1888-hoz a mi közösségünk másképp viszonyul, mint ahogy viszonyul, vagyis a hit általi megigazulást visszafogadja maga teljességében ezt az üzenetet, az Úr rövidre zárta volna a történelmet. Rövidre zárta. És Ellen White azt mondja, kedveseim, hogy ami számunkra egy óriási feladat van, fedezzük fel újra a hit általi megigazulás üzenetét. Nincs más lehetőség a megújulásra. Sokat beszélünk, talán túl keveset. Talán inkább sokszor beszélünk a lelki megújulásról. A lelki megújulást egy dolog fogja elhozni, és ez a hit általi megigazulásnak az üzenete, felfedezés. És azt mondja Ellen White ebben a könyvben, többen írt a 94. oldalon, illetve hát a válogatott bizonságtételekből idézi ez a könyv. Többen írtak nekem, megkérdezték, hogy a hit általi megigazulás üzenete a harmadik angyal üzenete? Az én válaszom ez. A hit általi megigazulás üzenete valóban a harmadik angyal üzenete. A Krisztus igaz tetteiről szóló üzenetnek hangoznia kell a Föld egyik végétől a másikig, hogy elkészítse az Úr előtt az utat. Ezt Istennek a ma dicsősége, mely lezárja a harmadik angyal munkáját. A harmadik angyal üzenete valóban a hit általi megigazulásnak az üzenete. Ezt kell hangosan hirdetnünk a világ számára. És azt mondja, a kegyelem utolsó üzenete, melyet a világnak hirdetni kell, Isten szeretetének és jellemének kinyilatkoztatása. Istennek gyermekei az ő dicsőségét kell kinyilatkoztassák életük és jellemük által. Ők azt kell bemutassák, amit Krisztus kegyelme tett értük. Azt kell bemutassák. Ezzel válik az üzenet dicsőségessé. Jellemet átalakító hatalma így nyilvánul meg a harmadik angyal üzenetének. Nem is tudom, hogy mondjam-e, vagy nem. Kicsit megdöbbentem én magam is azon, amit a szemelvényekben olvastam. Azt mondja Ellen White, tanulmányoznunk kell népünk korai történelmét. Tanulmányoznunk kell. Mert visszatérnek ugyanazok a dolgok, amelyek 1888 után felütötték a fejüket. 1901-től 5-ig Ellen White levelei a legtöbbször arról szólnak, hogy emberek milyen ostobasággal állnak a gyülekezet elé. A legkülönbözőbb módon. Volt egy olyan nézet, azt mondták, hogy a megváltottaknak nem lesz őszhajuk. Hát akinek van, nem tudom. Hogy az Újföldön született gyermekek milyen csodálatosak lesznek. Az egyik... Tessék?
Hogy mondhatták ezt?
Az egyik hát fő üzenet volt, az egyik atyafi kiszámolta, hogy 1897-ben, aztán biztos, hogy eljön Jézus. És Ellen White azt írja a leghatározottabban, nincs többé az advent népre bízva időhöz kötött üzenet. Sem a késői eső, sem Jézus eljövetele, semmi üzenethez nincs többé kötve. Emlékeztek, mit mondtam? Ellen White azt mondja, tanulmányozzuk ezeket a dolgokat, mert vissza fognak térni. Ma, amikor újra a időszámításnak a lázában élnek egyesek, biztos hallottátok, ugye, hogy vagy 7,5, vagy 11,5 év múlva 6000 éves lesz a Föld. Az egész világot izgalomba hozta. 6000 éves lesz. És akkor... Ellen White sehol nem ír ilyen határozottságot. Azt mondja mindenhol, majdnem 6000 éves Föld. Majdnem. De hogy a majdnem mennyi időszakot takar, sehol nem találod meg Ellen White írásaiban. Sehol. Az csak ilyen David Gates-féle ember kalkulálják. Ez az egyik nagyon fontos dolog. És én ezt nagyon aggasztónak tartom. A másik dolog arról szólt, ugye, hogy kikből fog állni a 144 000? Kikből fog állni? És elkezdték ugye lajstomba venni a gyülekezeti tagokat, hogy te majd ott lehetsz, te... Nem lehetsz. És Ellen White azt mondja, hagyjátok ezt abban. Hagyjátok abban. Isten népe rövid időn belül minden kétséget kizáróan tudni fogja, hogy kikből áll a 144 000. Hát várom, hogy ez a kijelentés teljesedjen. És amikor én azt hallom, ugye, hogy hát gyakorlatilag, ha Isten nagyon meg lesz szorulva, akkor majd a részleges feltámadásban a részesülők közül hát néhányat még beválaszta a 144 ezer közt. Honnan vesznek emberek is? Sajnálom, hogy délután nem tartatok, mert arra gondoltam, hogy ezt alaposan végig tudnánk beszélni. Honnan vesznek emberek ilyen gondolatokat? És Ellen White sokszor idézi ezt. Emberek előállnak a képzelgés szültek gondolatokkal a gyülekezet elé. Képzelgés által szült gondolatokkal állnak elé a gyülekezet. Ismerjétek meg népünk történelmét, mert ezek a dolgok vissza fognak térni. Sátán, ha lehet, elhiteti a választottakat is. Éppen azokat a témákat válogatja ki, amely a választás idejére esik, amikor Isten kiválasztja az övéit. Ez valami rettenetes. Vagy? Testvéreim, ezek a gondolatok nagyon nyomasztják az én szívemet. Nagyon. Nagyon. Én úgy gondolom, hogy nem szabad ezekről a dolgokról elfeledkeznünk, és nem szabad ilyen divatos. Minden időben voltak ilyen, hát valaki úgy nevezte, ilyen sztár prédikátor. Sztár prédikátor. Én ismertem őket nagyjából. Ismertem Vankó Mihályt, Budai Zoltánt. Nem akarom a újabbakat sorolni. Nem akarom. És ahogy én ismertem az életüket, mindegyik életében volt egy kis... Hogy kellene ezt szépen mondani? Vigyázzunk, kedvesem, vigyázzunk, mert az ördög résen van, és eltéveit, és eltéveit. Ez a munkája. Ez a munkája. Nagyon vigyázzunk. Nagyon különös ez az én számomra. Amikor Jézus eljött erre a földre, és hát ajánlom, aki meg tudja ezt a könyvet szerezni, mert nagyon, nagyon sok hasznos dolgot nem ismert, vagy közkézen nem forgó Ellen White idézeteket tartalmaz. Krisztus minden vágyára megfelelt Sátánnak az életében és a Golgotai kereszten. Minden. Hogy Isten törvénye megváltozhatatlan. Nyilvánvalóvá lett a kereszten?
Igen.
Teljes mértékben. Igaz, hogy Isten nem törődik a teremtményeivel, és nem képes áldozatot hozni, értük? Hazugság. A legnagyobbat, a legdrágábbat áldozta fel. És minden általa felhozott vádat Isten megválaszolt a Golgotai kereszten. De egy kérdés nyitva maradt. Egy kérdés nyitva maradt. Ez a kérdés pedig az emberre vonatkozik. Sátán azt mondja, mivel őt nem vonták be a békesség tanácsába, az ember, akit Isten teremtett, tökéletlen. Nem lehetett más a sorsa, mint hogy az ő kísértése által elbukik. És Istennek nincs más lehetősége, mint hogy megbocsátja az ember bűneit. Aztán az ember újra visszaesik, és újra vétkezik, és csak újra megbocsát, meg újra megbocsát, meg újra megbocsát. És nincs más lehetősége, hogy Isten üdvözítse az embert. Ádám és Éva elbukásra lett teremtve. Ezt mondja Sátán. Jézus eljött erre a földre, hogy előtt állítsa ugyanazt a helyzetet, ami Édenben volt. Az ember és Isten együtt élése. Tökéletes biztosítéka lett volna Ádám hőségének, igaz? Tökéletes biztosítéka lett. És mi lesz a végidején? Miért van a Bibliában a 144 ezer üzenete, ami annyira bántja a teológusainkat? Annyira bántja. Azt mondja a 7. fejezet, talán 4. verse. János azt mondja, én hallottam a megpecsételtek számát. Egy elképes szám. Ezt mondja? Tehát, elég bizonytalanok vagy. De ha lefoglalhatlak benneteket, nézzük meg. Nézzük meg. Jelenések könyve 7. fejezet 4. vers. És hallám a megpecsételtek számát 144 ezer. 140. És a 14. fejezetben pedig látja is őket. Kivel látja? A bárányjal, nem? A bárányjal. Miért a bárányjal? Miért nem a királyok királyával? Miért nem az uraknak urával látja ott őket az apostol? Miért? Mert ugyanazt a tapasztalatot élték át, mint amit Jézus átélt a Getsemáné kertjében. A bárány tapasztalatát, amely mészárszékre vitetik, és megnémult az őt nyírők előtt. Fájdalmak férfia, betegség ismerője volt, és hűséges. És a 144 ezer milyen tapasztalatot él át? Amiért soha senki se azelőtt, se azután nem fog átélni. Igaz? Sem azelőtt, sem azután nem fog átélni. Miért? Ha megnézzük ugye a jelenések könyvében, hogy nem hoztam ide azt a könyvet, de a Tapasztalatok és Látomások című könyvben írja Vejtesnénő, hogy látja, hogy a mennyben ide és tova járkálnak az angyalok, és lát egy angyalt, aki visszatért a földről, és azt mondja, akinek a oldalán tintatartó van, az, és ezt mondja, megszámláltam, és elpecsételtem Isten gyermekeit. Ha meg kellett számlálni, és a számlálást valamihez viszonyítani kellett, akkor ez egy valóságos helyzet, nem? Teljesen valóságos helyzet. És azt mondja, miután Jézus hallotta, ledobta a tömjén eszőt. Mit jelent ez? Megszűnt a közbenjárás. És Ellen White azt mondja, hogy ezeknek a 144 ezernek közbenjáró nélkül kell élni ők a Szent Isten előtt. Nekik élniük kell a Szent Isten előtt. Kitéve önmagukat Sátán minden gonoszságának és kísértésének. És ahogy Jézus győzött Getsemáné kertben, úgy győznek ők is. A 144 ezer nem a megváltottakról szól. A 144 ezer az édeni eseménynek a megismétlése. Tényleg az ember bukásra teremtetett? tényleg nincs menekvés Sátán hatalma alól? És a 144 ezer által Isten bemutatja, de van. Van meneklés, amikor az isteni és az emberi egyesül. Különös módon ez a késő eső által valósul meg, amikor a menny és a földi ember egyesül, és legyőzi Sátánt, a 144 ezer. Azt mondja vele, testvérő kedveseim, tanulmányozzuk a Bibliát úgy, ahogyan írva van. Ahogyan írva van. Ne képviselj olyan dolgokat, amelyeket a Szentírásból nem tudsz bizonyítani, amelyeket feltételezned kell. Ne képviselj ilyesmit, amit feltételezned kell. Képviseld az írást úgy, ahogyan írva van. Eljött annak az ideje, kedveseim, hogy ezt megfogadjuk. Megfogadjuk. Emberek sokféle dolgokat elképzelnek. De azzal nem jutunk közelebb Istenhez. Ott mindig, amikor viták keletkeznek, Sátán mindig előnyben van. Mindig. A vita helyzet az ő helyzete. Csak figyeljétek meg, amikor emberek dolgokról, akár az igazságról is vitatkoznak. Előbb-utóbb az emberi természetnek a rútsága mindig előjön. Mindig. Mindig. Hogy mi van a szívedben, az a vitában nyilvánvalóvá lesz. Az igazságod nem lehet vitatni ezt, vagy elfogadod, vagy elveted. Nem lehet. Hát, kedveseim, bocsássátok meg nekem, hogy ilyen hosszú ideig lefoglaltalak benneteket. Még sok mondani valóm lett volna, de most még plusz időt is kértem tőletek. Na majd, ha megérjük legközelebb, folytatjuk. De ezt úgy szeretném, kedveseim, ha rádöbbennénk arra, hogy veszélyes az az út, amelyken mi közlekedünk a mennyei hazánk felé. És mivel veszélyes útszakaszok vannak az életünkben, Isten adott nekünk egy prófétát. Adott nekünk egy prófétát. Vagy, ha Uriah Smith hasonlata jobban tetszik, egy révkalauzt adott nekünk. Ne legyünk a hithajó töröttjei, hogy ne legyünk. Ragadjuk meg. Ha Ellen White írásait olvassuk, kedveseim, akkor ez visszavisz bennünket a nagy világossághoz is. Újra végig kell gondolnunk. Tényleg a Biblia azt mondja, amit én eddig gondoltam? Tényleg úgy vannak azok a dolgok a Bibliában? Ha úgy olvasom a Bibliát, ahogyan írva van, abból tényleg ez következik, amit eddig én gondoltam? Vagy amit mások gondoltak és elmondtak nekem, és én örömmel elfogadtam? Ezek nagyon, nagyon nagy kérdések. Isten segítsen bennünket józanságra. Hogy kapcsolja össze Péter apostol, józanok legyetek, mert Sátán, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén kit nyerjen el. Hát Isten őrizzen minket ettől. Köszönöm, hogy türelmesek vagytok, kedveseim. Gondoljátok tovább ezeket a dolgokat. Gondoljátok. Nincs más, amire hagyatkozhatnánk. Csak így szól az Úr. És gondoljuk meg, hogy elfogadjuk-e azt, amit nem mond az Úr. Gondoljuk meg. Ami emberi találmány. Ami nagyon népszerű lehet. De hogy nem szolgálja az üdvösségünket, az biztos. Emeljük a mi tekintetünket arra, akit átszegeztek. Ott van. Ott rejtőzhetünk el. Ott vagyunk védett állapotban. Isten adja, hogy megtaláljuk azt a helyet. Amen.
Köszönjük szépen!